békesség néktek. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom fel, a második rész első versétől a harmadik verséig. Tehát Máté evangélium a második részének első versétől olvasom Isten igéjét a harmadik versig, amit fennálló nyitott szívvel hallgassunk meg. Máté evangélium a második részének első versétől így szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig megszületik Jézus a júdeai Betlehemben, Herodes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván: hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Herodes király pedig ezt halván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, nyisd meg most előttünk igédnek ajtaját. Amen.
Amen.
Foglaljuk el a helyet. Ha nem is mondhatjuk el azt, hogy amerre az Úr Jézus születésének a híre eljutott, vagy akik ezzel személyesen szembesültek, mindannyian megháborodtak volna, vagy felháborodtak volna, mint Heródes, azt egészen biztosan állíthatjuk, hogy megbojdult mindaz a közösség, ahol az Úr Jézus Krisztus születésének a híre kelt. Ahol csak szembesültek ezzel, akik csak találkoztak ezzel, ott mind valami változás történt, a hétköznapi élet a megszokott medréből kibillent, és valami rendkívüli eseményként értékelték ezt. Hát ez is mutatja, hogy nem csak egy egyszerű kicsi gyermeknek a megszületéséről van szó, bár egy hétköznapi gyermek születése is azért kibillenti a családot, legalábbis a hétköznapoknak a sodrásából, de itt nem csak a családról van szó, hanem azt látjuk, amerre csak terjed ez a hír, akik csak találkoznak a megszületett Jézussal, hogy mind-mind valami nagy fordulatok történnek, mind-mind felháborodások, megháborodások, felbojdulások történnek. Hát nézzük csak végig, hogy hol is történik ez a mind-mind, kik azok, akik a Szentírásban előttünk állnak, akik szembesülnek a kicsi Jézussal és az életükbe egy változásával. Kezdjük a pásztorokkal, hiszen ők voltak talán az elsők, akik hírt kapnak az angyaltól arról, hogy megszületett az Úr Jézus. Ők is legeltetik ugyanúgy a bárányaikat, mint ahogy máskor, és egyszer csak megjelenik nekik egy angyal, és elkezdenek tőle nagyon félni. Hát bizonyára a régi zsidó történetekből olvashattak arról, vagy hallhattak arról, ha nem is olvastak, hisz akkor nem mindenki tudott, hogy megjelentek angyalok, amikor Isten valamilyen üzenetet hozott, szabadítást készített el, de hát azért, hogy éppen rájuk esik a választás, és ilyen hatalmas, ilyen fenséges, ilyen fényes módon jelennek meg ezek az angyalok, előbb egy, majd aztán több is, félelembe ejtette őket. Nem olyan könnyű a bűnös embernek találkozni az Isten fenségével, az Isten dicsőségével. Már ha csak angyalokon keresztül érkezik, az is félelmet kelt. Éppen ezért Isten mindig küldötteket meneszt, hogy az ő igényét hirdessék, így profétákat, ige hirdetőket, bizonyságtevőket, bennünket. Tehát, hogy tompítsa ezt az éjjelét a vele való találkozásnak. Hát ott nem történt ilyen emberek által való tompítás, hanem a mennyből jöttek a dicsőséges angyalok, és félelmét okozták ezeknek a pásztoroknak, és az a napjuk legalábbis sarkaiból lett kifordítva, de talán ettől a naptól kezdve az egész életük. Elmentek, szembesültek az Úr Jézussal, csodás kijelentéseket vettek, kapkodták a fejüket, hogy miféle dolog ez, hogy született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában, és lesz egy jele ennek, hogy a gyermek a jászolban lesz. Hát a gyerekek nem szoktak a jászolban lenni, úgyhogy jelnek ez éppen megfelelő volt, és kellőképpen felhívta magára a figyelmet. A gyerekeket bölcsőbe szokták fektetni, meg pólyába szokták tenni, jászolban még nem nagyon fektettek gyermekeket. A szükség mégis erre kényszerítette Máriát és Józsefet, és ez volt az a jel, amelyből a pásztorok láthatták, hogy ez tényleg nem egy szokványos hétköznapi eset, hétköznapi születés, itt ezek az angyalok, itt ez az elképesztő szegénység és nyomor, ezek tényleg arra engednek következtetni, hogy itt rendkívüli dolog történik. És fel vannak bojdulva, tele van a szívük élménnyel, mint amikor a gyerekek hazajönnek valami nagy kirándulásról, és mesélik a szülőknek egymás szavára vágva, hogy ezt is láttuk, meg azt is láttuk, itt is jártunk, meg ott is jártunk. Hát ők is mondják, és Mária csak csodálkozva szívja magába ezeket a kijelentéseket, ezeket a beszámolókat, és azt olvassuk, hogy miután a pásztorok elmondták, hogy miket meséltek, milyen jelenéseket láttak, Mária forgatta mindezeket a szívébe. Ez azt jelenti, hogy elraktározta őket. Szeretném, ha Isten igéjét mindannyian így tudnánk forgatni a szívünkbe, így tudnánk mindannyian elraktározni, hogy majd amikor kell, eszünkbe jusson életünk során. De nem csak a pásztorok bojdultak így fel, nem csak ők lettek megszólítva, hanem csodás események sorozata történt a napkeleti bölcseknek az életében is, akik tulajdonképpen mágusok voltak, a görög szó így is hangzik, mágus, és ők érkeznek, mert látták valami csillagnak a feltűnését, amelyből azt a magyarázatot olvasták ki, hogy most kellett megszületni a zsidó királyának, amely túlmutat a zsidóságon és az egész földre, így az ő nemzetükre, életükre is kihatással lesz. Ezt annyira fontosnak tartották, hogy ez a kulturális nagyhatalom, és hát akkor éppen a római birodalomban voltak ők is, annak tagjai, de korábban mégiscsak a zsidók mentek a babiloni fogságba, hisz ezek babiloni bölcsek voltak, és ebbe a korábban leigázott, kicsi, szegény országba érkeznek, utána járni annak, hogy Isten milyen nagy dolgot cselekszik ezen a kicsi földön. Ezek a mágusok, mivel azért csillagjóslással foglalkoztak, az ilyen titkos dolgokat biztos szerették kutatgatni, mint hogy ma is vannak olyanok, akik az ilyen titkos, okult dolgokkal foglalkoznak, hát ezek a Bibliának a titkait is fejtegetik, Ezékiel könyve, Dániel könyve, Jelenések könyve a kedvenc csemegéjük közé tartozik, annak ellenére, hogy nem keresztjének, és bizonyára, mivel a Dániel könyve, hát ott született a babiloni fogság ideje alatt, ott írta meg a könyvét Dániel, ezért kéziratokban, egyéb proféták iratai is ott maradhattak, tehát a fogságba vitelkor találkoztak a zsidók üzenetével, proféciáival, biztos előszeretettel olvasgatták azt is, és összerakták a képet, meg van ígérve egy megváltó, egy messiás, ami az egész földre ki fog majd hatni, jöjjünk, nézzük meg. Ott hagyják, ahogy a pásztorok a nyájat, úgy ezek a csillagvizsgálók, ezek a csillagjósok az obszervatóriumokat, távcsöveiket, és elindulnak, hogy utána nézzenek ennek a kis királyfinak. Hát szegények nem tudták pontosan, hogy hova kell menni, gondolták a királyfiól lehet megtalálni, a palotában lehet megtalálni, és bekopogtottak Herodes királyhoz. Nem jó helyen jártak, de azután őket is az Isten angyala és csillaga tovább vezeti, találkoznak az Úr Jézussal, látják, hogy ő még egészen kicsike, megteszik érette ezt a nagy utat, hoznak neki nagy ajándékokat, és mind-mind ez a tett, amit ők itt végrehajtottak, azt mutatja, hogy számukra fontos ez az esemény. Nekik ez egy rendkívüli esemény. Életüknek egy nagy találkozása történt meg most, az őket még fogadni nem tudó, köszönteni nem tudó kicsi Jézussal, ők mégis fogadják, köszöntik, imádják, hódolnak előtte, és azt jelenti, hogy megmozdult az ő életük is, felfordult az ő életük is. A megszületett Jézusról szóló üzenet azért, mert megfejtenek valamennyit abból, hogy kicsoda ő, az egész életükre nagy hatást gyakorol, egy felfordulást okoz. Ha nem is felháborodást, de egy felfordulást okoz, ott hagyják a családot, ott hagyják a munkahelyet, és tesznek egy nagy kirándulást, hogy találkozhassanak Jézussal. Hasonló esemény az, aminek a templomban tanúi vagyunk majd egy kicsit később, amikor az Úr Jézust viszik bemutatni a törvénynek a rendelkezése szerint a szülők, és áldozatot hoznak érette, úgy, ahogy az meg van írva, és itt a templomban találkoznak két idős emberrel. Az egyik idős ember egy bácsi, úgy hívják, hogy Simeon, aki kijelentést kapott Isten szellemétől, hogy addig nem lát halált, ameddig nem látja meg az Isten Krisztusát. Na lehet közöttünk, ha valaki kapna egy ilyen kijelentést, akkor azt mondaná, hogy ha ez a profécia igaz, akkor lássam ezt a Krisztust, amikor a hátam közepét, mert dehogy akarok én meghalni. De éppen fordítva történik Simeonnál, vágyva vágyott arra, hogy találkozhasson ezzel a Simeonnal. Mert nagyon ezzel a Krisztussal. Mert nagyon jól tudta Simeon, hogy Jézus Krisztus nélkül élni nem élet, de Jézus Krisztussal együtt meghalni nem halál. És ezért mondja azt, mostan bocsátod el békességben a te szolgálat, mert látták szemeim a te üdvösségedet. Alig várta, hogy úgy hallhasson meg, hogy találkozott a Messiással. Nem tudjuk a Bibliából, hogy 20 évesen kapta ezt a kijelentést, 70 évesen kapta ezt a kijelentést, korábban, későbben, de biztos vagyok benne, hogy úgy átfütötte a szívét, hogy 20 évesen is kész lett volna meghalni, csak láthassa az ő megváltóját. És amikor találkozott vele, akkor azt mondta, békességben bocsátod el a te szolgádat. Nem fogok szitkozódni, amiért meg kell halljak, nem fogok keserűen emlékezni életem nyomorúságos állomásaira, mert láttam Jézust. És ez az egész életem nyomorúságát és a halál rettentő árnyát feloldja. Az egész életében erre várt, erre a találkozásra. És Isten szellemétől indítást kapott, hogy menjen be a templomba, Isten szelleme által felismeri, hogy ez a Jézus, mert ő még annyi jelet sem kapott, mint a pásztorok. Egyszerűen Isten szelleme bizonyságot tett arra, hogy ő a Krisztus. Így van ez most is, hiszen nem láthatjuk őt. És ma is Isten szelleme tesz bizonyságot arról, hogy tényleg meghalt a bűneinkért, tényleg feltámadott, tényleg élő ura van az egész világnak, és személyesen a mi életünknek is. Tehát Isten szelleme tesz bizonyságot, és így ragadhatjuk meg őt. Simeon is így ragadta meg azt a kicsi gyermeket. Te nem csak egy kicsi gyerek vagy csupán, hanem te Isten fia vagy. És profétál felőle, és profétál Máriának és Józsefnek is. De ott volt még egy másik idős ember ebben a templomban. Őt Isten szelleme nem kellett külön indítsa, hogy bemenjen a templomba, mert életének a döntő részét ott élte le. Ugyanis 84 éves volt már, és miután ifjúságától fogva 7 évet élt együtt a férjével, de azután özvegységre jutott, beköltözött a templomba. Éjjel és nappal, imádságokkal és böjtölésekkel szolgált az Istennek. Úgy hívták ezt az asszonyt, hogy Anna. Nagyon szép név, és nagyon sokat mondó. Ez az Anna vitte évtizedeken keresztül az embereket Istenhez. Egy alázatos, megvetett, nyomorúságos ember volt, talán azért is volt a templomba, mert az odajáró kegyes zsidó emberek adhattak néki valamennyi pénzt vagy élelmet. Hisz az akkori özvegyeknek nem volt nagyon jó a sorsuk, nem mintha ma jobb lenne, vagy nagyon jó lenne, de talán akkor még nehezebb volt, mert nem volt szociális háló és egyebek. Egy család nélküli özvegyasszonynak nagyon nehéz sorsa volt. De felhasználta ezt a nehéz sorsát arra, hogy ezt is Isten szolgálatába állítsa, és vitte az embereket Istenhez. És az ő életében is egy gyökeres fordulás áll be, amikor találkozik a kicsi Jézussal, a Simeon prófétálása nyomán felcsillan a szeme, kinyílik a füle, kimászik a kis kuckóból, ott a nagy templom valamelyik zugából, vagy valamelyik pillére mellől, odaszalad, megnézi, hát ez lenne az, akiért én ennyit imádkozom, akit ennyire várunk, és benne is megszületik a bizonyosság, igen, ez a kisgyermek nem egy hétköznapi kisgyermek, hiszen vitte oda sokat bemutatni. Átjáróháza volt az a családoknak. Hanem ez az a kisgyermek, ez a Jézus Krisztus, akit mi várunk, akiért imádkozunk. És megnyílt az ajka, és ez a kis özvegy asszonyka, aki mindig befele fordult, és mindig csak Istennel volt kapcsolatban, és az embereket vitte Isten elé, kilép abból a félhomályból, a templom közepére, megy az emberekhez, majd a templomon kívül az egész városban hirdeti, bizonyságot tesz arról, hogy megérkezett, megszületett a Messiás. Eddig az embereket vitte Isten elé, és most Isten vitte az emberek elé. Látjuk mennyi változás, látjuk mennyi felbojdulás, mekkora munka, mekkora energiák, micsoda életmód változások vannak itt. De nem itt a Földön kezdődött ez a változás. Ez a földi változás, ez a földi megbojdulás, ez csak egy vízhangja annak, ami a mennyben történt. Az igazi megbojdulás az a mennyben történt. Onnan indult. És voltak olyan Istenre figyelő emberek, akik ezt a mennyei felbojdulást észlelik, észreveszik, az angyalok szavát meghallják, a Jézus Krisztus felismerik, és az életük elkezd dobogni, elkezd lélegezni, elkezd kitárulni, elkezd megmozdulni. A mennyben történik először a megmozdulás. A mennyből érkeznek az angyalok. Ők már tudják. És ők jelentik. És ők mondják, hogy mi történik. Mit mondanak ezek az angyalok? Azt mondanak, amit hallottak. Arról számolnak be, amit láttak. Hát kitől látták? Hát attól látták, akire néztek, akinek a parancsszavát lesték, az atyának a trónja elől érkeztek egyenesen. És a mennyben Isten öröme elkezdett kiömleni, kiáradni. Mert a kegyelmi időszakot úgy nevezi a Szentírás, hogy Isten jó kedvének az esztendeje. Isten jó kedvének az esztendeje van, mert az ő öröméből kegyelmet ad az embereknek. Az örömnek a görög szava úgy hangzik, hogy chará. A kegyelem görög szava úgy hangzik, hogy charis. A kegyelmi ajándék görög szava úgy hangzik, hogy charisma. Tehát Isten örül és örömében ad ajándékot. Ismerős volt ez a római birodalomnak a szerkezetében, hatalmi felépítésében is. Amikor egy hadvezér győzött, akkor azoknak a tisztjeinek adta a charismát, a kegyelmi ajándékot, örömajándékot, amely területet elfoglalták, akkor adott neki egy részt. Hát Isten öröme is, hogy győzelmet fog aratni az én fiam, és öröméből ad kegyelmet. Olyan szép, hogy az öröm és a kegyelem görög szava, ezek ikertestvérei egymásnak. Tehát az ő jókedvének, az ő örömének van itt az esztendeje, és Isten elkezdett örülni. Annak, hogy most kegyelmet áraszthat a világra, annak, hogy a nyomorultakat befogadhatja. És az Isten öröme átragadt az angyalokra, akik egy levegőt szívtak Istennel, és az angyalok, mint küldöttek, mert az angyal szó meg ezt jelenti szó szerint, hogy küldött, a mennyei küldöttek jöttek a földre, és itt örvendeztek. A pásztorok féltek az angyalok örömének először, de egy idő után átvették a mennyei légkört, beszippantották ők is. A félelem elmúlt, és öröm töltötte ki a helyét. Na így akar Isten minket is meglátogatni. Hogy az a mennyei öröm még tart, nem kisebb, mint karácsonynak. Isten nem fáradt meg ebbe az örömbe. Nem mondta azt, már 2000 éve mosolygok, most már nem bírják az arcizmai. Nem fáradt bele ebbe az örömbe, hanem az ő szívéből öröm és kegyelem árad ugyanúgy. És mennyei lények és Istennek szolgái jönnek, és örömmel szolgálnak. Ez egy belső öröm. Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Ez nem mindig az arcunkra van írva, meg nem mindig a mosolyunkban fejeződik ki, de belülről lehet érezni, hogy igazán örül-e az Istennek az az illető, aki erről bizonyságot tesz. És jön ez a kegyelem, jön ez az öröm a mennyből, és az embereket lehet, hogy kétségbeesések gyötrik, lehet, hogy betegségek gyötrik, lehet, hogy haláltusájukat vívják, lehet, hogy pénztelenség miatt vannak elalélva, lehet, hogy ilyen-olyan okokból meg van gyötörve az életük, lehet, hogy félelem támad bennük, jaj, hogyha én is oda fogok járni, vagy ha én is elkezdem a Bibliát olvasni, mit szól ez vagy az, vagy hozzám ez nem illik, vagy én túl rossz vagyok ehhez, vagy egyebek. És egyszer csak, aki mégis a mennybe próbál tekinteni, akinek mégis nem marad már más lehetősége, csak az Isten vigasztalása, azon veszi észre magát, hogy kitisztul a félelem, elcsitulnak az ellenérvek, egész picikévé zsugorodnak, mint egy kavics, amit már könnyen átlépünk. A nagy sziklák, a falak utunkat állhatják. De mikor ekkorára zsugorodnak a problémák és az ellenérvek, az istentelenkedésnek az átkozott érvei, azokat átlépjük, mint egy kavics, és onnantól kezdve elkezdjük magunkévá tenni, beszippantani azt a mennyei örömöt, amit az angyalok és amit az Atya átérez, és örömünk lesz. És elkezdünk örülni. És ezért mondja Pál apostol, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Nagyon hangsúlyossá teszi ezt. Pedig őt megkorbácsolták, pedig őt megvetették, és mégis bele volt vésve, égetve, bele volt plántálva a szívében, hogy örvendezett az ő Istenének. Nem lehetett ezt az örömöt kikapálni. Nem lehet ezt az örömöt kiverni belőle. Nem lehetett ezt az örömöt akkor sem, amikor fejét vették a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Benne maradt, és benne volt. Isten így akarja, hogy emeljük a szívünket a mennybe, ő lenyúl, lehajol karácsonykor, de azért nekünk is legalább a kezünket ki kell nyújtani, bele kell kapaszkodni, és akkor átvesszük, átisszuk azt a mennyei örömöt, és nem fogjuk elveszíteni soha többé. De nem csak ezeknek az Istenre éhező, Istenre szoruló, vagy Istenre figyelő embereknek az életében látunk ilyen nagy felfordulást, hanem ahogy az alapigében is olvasva volt, olyanoknak az életében is nagy felfordulást okozott a karácsonyi üzenet, akik nem Istenre figyeltek. Ezek megháborodtak, Herodes király ezt hallván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. Zsidó királya. Hát hogy lehet, hogy a zsidó királya? Hát én vagyok a zsidó királya, nem? Hát ki beszél itt zsidó királyáról? Hogy merészelik ezek az ajkukra venni? És borzalmas gonosz logikával kapcsolja össze az eseményeket és a proféciákat ez az okos és gondolkodó Herodes. És érdekes módon tesz bizonyságot a hitéről. Előhívatja az írástudókat, és megkérdezi tőlük, hogy hol kell megszületni a messiásnak. Arra gondol, hogy ez a zsidó királya, ez bizonyára az a messiás, akiről a régiek bizonyságot tettek az ősi íratokban. Hát Herodes nem volt egy nagy bibliaolvasó, előhívta hát a tudósokat, azokat kérdezte meg. Megvan írva az, hogy hol kell megszülessen? Igen. Hol van megírva? Hol kell megszülessen? Betlehembe kell megszülessen. És figyeljétek csak, Herodes hitt ezeknek a proféciáknak. Tudta, hogy a proféciák igazak. Nem azt mondta, ó, de hiszen ez mesebeszél. Hát erre nem is érdemes odafigyeljünk. Hát ez egy butaság. Hát dehogy foglalkozunk mi ilyen ostobaságokkal. Nem született itt senki. Vagy ha született is sok gyermek, hát menjetek, azt keressetek. Nem. Hisz a proféciába. Csak felveszi a messiással a versenyt. És azt mondja, majd én megmutatom annak a messiásnak. Majd adok én nekik zsidó királyát. Tudja, hogy igaz a profécia. Tudja, hogy eljött az ideje, hogy beteljesedjen, mert látja ezeknek a babiloni bölcseknek a tekintetéből, az utazásából, az ajándékaiból, hogy ezek nagyon komolyan veszik, és ezek nagyon sokat áldoztak erre. És ez egy igaz dolog. De engem ez az igaz dolog nem fog legyőzni, hanem én fogom legyőzni. A mai embernek az istentelensége, a hetvenkedése van benne. Majd mi, a mi modern tudományunkkal, a mi felvilágosult gondolkodásunkkal, majd mi megmutatjuk az Istennek, hogy hogyan is kell ezeket a dolgokat csinálni. Hát benne volt ez a lázadás, benne volt ez az istentelenkedés, ez az Isten ellenesség, és hívta a zsoltosokat, a katonákat, és a történelem legszégyenletesebb háborúját indítja meg, felfegyverzett erős marcon a katonák hadakoznak, kicsi, végtelen, két éven aluli gyermekekkel szemben. Így letarolják a kisgyermekeket, megölik őket, és keserves sírás hallatszik rámában. De ahogyan arról tettem említést, hogy az Istenre figyelők sem önmaguktól vették át ezt az Istenre figyelést, ezt a légkört, és az életük nem csak úgy hip-hop változik meg, hanem a mennyből indult ez ki, egy szellemi valóságot vettek ők át. Ugyanez a helyzet akkor is, amikor Herodes királyban megfogan ez az Isten ellenes lázadás és támadás. Az ördögnek nem tetszett az Úr Jézusnak a megszületése. amikor Dánielhez elérkezik az angyal, akkor azt mondja, hogy már elindultam, amikor te elkezdtél imádkozni és böjtölni, Dániel, én már elindultam, de utamat állt a Perzsiának a fejedelme. És egy hadakozás történt, de megsegítésemre jött Mihály, a ti angyalotok, és így én most már el tudtam jönni. Tudjuk azt, hogy 3 év van. Pál apostol mondja, hogy ő elragadtatott a 3. égig. Az 1. ég, amit szemmel látunk. A 2. ég az ördögnek és a démonoknak a birodalma. A levegő égbe itt hemzsegnek. A 3. ég, ahol Isten lakozik. Az sátán levettetett és itt tevékenykedik. Szemmel nem látható, de nagyon is érezhető az ő gonosz munkája. De milyen jó, hogy az Isten országa is alászállt. És azt mondja az Úr Jézus, itt van közöttetek, Isten gyermekeire, a hívőkre mutatva. Tehát egy 3 fajta erőtér nyilvánul meg. És megnyílik a mennyei ég, és alászáll az Isten fia, és felbojdítja a gonosz erőket, az istentelen hatalmakat. És el akarják tapodni, meg akarják ölni, ki akarják írtani a messiást. Már itt az elején is. És majd később el is jut eddig az ő gonoszságában, de éppen ezzel a halállal, amelyre felingerli az övéit, a sötétség embereit, akik a sötétségre figyelmeznek, éppen ezáltal tudta az Úr Jézus elvenni a mi bűneinket. Tehát felbojdult az Istenre figyelő lélek, felbojdul az istentelen lélek, az egyik örül, az egyik meglepetésként veszi az ajándékot Istentől, a másik pedig gyilkos düvel akarja elpusztítani azt, amit Isten készített az emberi világnak. Van itt az, és még annyit ezzel kapcsolatban, hogy az Istenre nem figyelő lelkeket ma is ugyanúgy tudják, ezek az ördögök, ezek a démonok ugyanúgy tudják befolyásolni. Az ő haragjukat, az ő Isten ellenes tombolásukat veszik át az emberek, és válnak olyanokká, amilyenek. Egy szellemi hangnak a vízhangjai, az itt tapasztalható részegeskedések, betegségek, balesetek, gyilkosságok, öngyilkosságok, abortuszok, mindenféle gonosz dolog. Ez a gonosz erőknek az ereje, a tombolása, a hatalma. Mert bosszantja őket az Úr Jézus Krisztusnak az eljövetele, aki keresztül törte, nem csak a 3. ég nyílt meg, hanem keresztül törte a 2. eget, átgázolt a démonok birodalmán, és megérkezett tegyelmesen az emberek közé. Ezt nem bírja elviselni a sötétségnek az ereje, és ennek a bizonysága Heródesnek is a gyermekgyilkos, nagyon-nagyon gonosz indulata. Szeretnék még záró gondolatként egy figyelmet felhívni, hogy nem csak az Istenre éhező emberek világa bojdult meg, amikor az Úr Jézus eljött, és nem csak az istentelen embereknek a világa bojdult meg, hanem megbojdult még egy család, akiket úgy nevezünk, hogy szent család, Máriának és Józsefnek az élete is. Az egész Bibliában nyomon követhetjük azt, hogy Isten nem cselekszik az ő szolgái az emberek nélkül. Nem cselekszik. Talán csak addig cselekedett, amíg nem volt ember. De amit megalkotta magának, mert ő társul alkotta meg magának, Isten. És amikor megalkotta az embert az Úr, akkor ő be akarta vonni az ő munkatársaként, az ő jegyeseként, az ő feleségeként. Társat alkotott magának Isten. És ezt a társat bevonta a munkába. Csak ez a társ fellázadt, és kiállt ebből a munkából. És Isten azért munkálkodik, mint a mai napig, hogy visszahódítsa ezt a hűtlen jegyest, visszaszerezze magának az embert, és nem elpusztítani akarja haragjában, mert ezt is meg tudná csinálni, hanem átnevelni. Átfordítani az életét. Felbojdítani az életét. Hogy hagyja el a régi dolgait, és térjen vissza az ő Istenéhez. És Isten már az Ószövetségben is azokkal, akik visszatérnek hozzá, azokkal munkálkodik. szüksége van ezekre Istennek. Egy picit, hogyha sarkítva fogalmazom, de úgy gondolom, ez egészen közel áll az igazsághoz, Isten nem csak, hogy nem akar az ember nélkül munkálkodni, de nem is tud. Egy olyan világban élünk, amelyet Isten az embernek a rendelkezésére bízott. Nem is tud, korlátozta magát Isten ezen a földön. Ennyire megtisztelt bennünket. Láthatjuk ezt akkor, amikor Gedeon hadsereget hív elő, összegyűlik több mint 30 ezer ember, és Isten azt mondja, sokan vagytok. Menjen haza, aki fél. Elmegy 20 ezernél több, maradt 10 ezer ember. Azt mondja Isten, sokan vagytok. Még azt fogjátok mondani, hát milyen sok 100 ezer embert legyőztünk mi, midianitákat, amálekieket, hát elég jó harcosok vagyunk. Nehogy ezt gondoljátok, egészen lecsökkentem a sereget 300 főre. És ki mint ivott a folyó vizéből, az alapján szétválogatva a 9700. Haza lett tanácsolva, 300 maradt. Na itt már nem lehet azt mondani, hogy ez a 300 jól kivágta magát. Győztek, de itt mérget lehetett arra venni, hogy azért győztek, mert Isten áldotta, Isten segítette meg őket. Isten néha ezért gyengíti el az ő szolgáit, hogy az ő szolgái tudják, hogy annak ellenére, hogy éppen csak vonszoljuk magunkat, azért győzhettünk, mert velünk van az Úr. Ez a fényes bizonyíték. Pált is legyengítette Isten. Több is adatott az én testembe, a sátánnak angyalok, hogy gyötörjön engem, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam. Nehogy azt mondja, Pál, te jól tudsz prédikálni. Nem. Én egy gyenge kis kukac vagyok. És Isten kegyelme az, hogy csak egy lépést is tudok tenni. Fizikailag se bírnám, és lelkileg se bírnám. Isten elgyengíti az övéit, de szüksége van valakikre. És itt ez most az üzenet, hogy szüksége van arra a 300-ra. Nem azt mondta Isten, tudjátok mi, ti is menjetek haza. Vegyétek elő otthon a távcsövet, és figyeljétek, hogy angyalaim seregével hogyan győzöm le a midianitákat és az amálekieket. Nem. Szükségem van rá, te kicsi, te gyenge. A sareptai özvegyasszonynak se azt mondta, tudod, azt a kis kicsike olajat, amely van a te korsód alján, önts ki a csatornába. A lisztet szor ki hátul az udvari vécébe, majd én meglátom csodák csodájára, semmiből fogok neked előhozni olajat és lisztet. Nem. Amikor már egész kicsi volt, már azt gondolta, éhen fog halni, Isten akkor belépett, azt mondta, ezt a marék lisztet megáldom, és ezt a kicsi olajat megsokasítom. Ugyanezt történt, amikor jött a kisgyerek. Hogy lány volt, vagy fiú, nem tudjuk. De hogy kicsi volt, azt tudjuk. Még gyerekkorban volt. Ott egy nagy nép, amely Jézust hallgatja. Több mint 5000 ember. És jön jön a kérdés, hogy mit fogunk adni az embereknek enni. Mert annyira hallgatták az ige hirdetést, hogy elfeledkeztek az étkezésről. Hú, de szeretném így hallgatni az igét sokat. Eszembe se jut, csak már egyszer kapcsolok, mikor vége van, de jó ég, én már egész nap nem ettem semmit. Ezek így figyelték az igét. Jézus meg így tudta mondani. Mondani is szeretném így, de hallgatni is. Eszükbe jutott, hogy éhesek egyszer csak. Mi lesz most? Hát négy, nem hozott senki élelmet. Nem gondoltuk, hogy ilyen sokáig nyúlik el az Isten tisztelet, de jó volt, csak mit eszünk. Jön egy kisgyerek, és azt mondja, hát az apostolokhoz megy, az apostolok mondják Jézusnak, van két kenyér, és van 5 hal. Hát de mi ez ennyinek? Nem azt mondja Jézus, tudod kisfiam, nagyon derék dolog, hogy felajánlottad. Tudod, én a semmiből is tudok teremteni, csak üres kosarakat hozzatok, és majd teleteszem. Elfogadta azt a kicsikét. Sőt, szüksége volt arra kicsikére az Úr Jézusnak. Sőt, az Úr Jézus nem is tudott volna semmit tenni, ha nem lett volna egy ilyen felajánlás az ő részére. És tudjátok, amikor a Szamarat is az Úr Jézus kereste, hát megvan írva, hogy nekem Szamáráton kell bemenni. És szüksége volt egy Szamára. És elszavasztotta az apostolokat, menjetek a faluba, és hogy láttok ott majd egy Szamarat, és kössétek el. És ha majd mondják, az emberek szaladnak ki onnan a házból, hogy itt lókötők, hova viszitek a Szamaramat, akkor mondjátok azt, hogy az Úrnak van szüksége rá, szüksége van arra kicsi Szamára. Értitek? Ez szüksége van. És ahhoz, hogy ez a botrányt keltő, ez a felbojdulás, ezt a megháborodást keltő Jézust, ezt valahogy el lehessen itt helyezni ezen a földön. Szükség volt egy Krisztust hordozó családra. Szükség volt egy Krisztust hordozó asszonyra. Egy kis gyengére. Ez nem valami király kisasszony volt. Ez úgy gondolom, ugyanúgy az akkori kor szokásának megfelelően egyszerű, kétkezi munkából élő, szelíd, alázatos, Istenre hagyatkozó, egy kis asszonyka volt, egy kis jegyes. És úgy gondolom, hogy József se egy nagy földbirtokos volt, hanem egy egyszerű ács volt, aki kétkezi munkájával próbált családot alapítani. És szükség volt arra az Úrnak, hogy legyen valaki, aki azt mondja, hogy imhol az Úrnak szolgáló leánya, legyen nékem a te akaratod szerint. Hogy elhelyezhesse abba a Krisztus hordozó családba a Krisztust. Mint ahogy a gyertyatartóba beszoktuk tenni a gyertyát. Hogy a helyére kerülhessenek a dolgok. És ma ugyanúgy Isten keres egy ilyen kicsit. Egy ilyen kicsit, ahol megtelepedhet. Ahol megvetheti a lábát. 10 000 ember között keres 16-ot. Akik között otthonra lehet, és azt mondhatná nekik, hordozzatok engem a többiek előtt. Szeretném kiforgatni az életükből őket, a régi életükből őket. Szeretném sarkaiból kiforgatni Szeghalmot, mert kegyelmet hoztam neki. Lehet, hogy üldözni fognak titeket, de ha az én szavamra hallgattak, tietekre is hallgatni fognak. És ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ahol az Úr Jézus megjelenik, egy ilyen felborulás történik. És ebben a szent családban is. Eltervezték a kis életüket, ez a hívő, alázatos jámbor, kegyes kis pár úgy döntött, hogy összeházasodnak. Becsületesen és tisztességesen a törvény szerint éltek, és egyszer csak ebbe az elképzelésbe, ebbe a család alapításba, a legmélyebb magán életüknek a legmélyebb kis bugyraig beleszól, beleavatkozik Isten. És azt mondja, hogy te fogantál a te méhedben, te Mária. Istentől van ez? Hogy lehetséges, ha férfit nem ismerek? Hát a magasságos ereje, szent lelke, árnyékhoz petéket. És akkor átadja már, legyen nekem. Tudom, hogy József mit fog gondolni, nem fogok tudni kimosakodni, jövök majd a bizonyságtételemmel az angyallal, de senki nem fog nekem hinni. Talán még József sem. Hát József sem hitt, ha hallotta a bizonyságtételt, el akarta bocsátani József. Megdöbbenhetett, hogy akiben bízott, akit hívőnek, akit erkölcsösnek ismert, hogyan keveredhetett odáig, hogy most babát hord a szíve alatt. És el akarta zavarni. És beleavatkozik Isten megint az ő életükbe, és megint azt mondja, ne, felfordítom a ti családi életeteket. Ne zavard el Máriát, mert tőlem van az, ami. És József felemeli a kezeit, és azt mondta, a jegyesem, mert senkinek nem adnám oda. És mindenképpen, ha bárki bemocskolta volna, elzavarnám, mert mocskos lett. De ha te értél hozzá, Uram, neked szabad. Neked megengedem. Tőled foganhat. Te illetheted. Átadta az életét, átadta a jövőjét, átadta a családját, a szerelmét, mindenét átadta Istennek. Felforgatta az életüket ez, de mindent le tudott tenni. És folytatódik ez a felforgatás. Menekülni kell Egyiptomba. Szerettek volna családot alapítani, de éppen akkor jön az összeírás. El kell otthonról menni Betlehembe. Pontosan ott jön a születés, a szülési fájdalom. Nem fogadják be őket sehol. Miféle dolog ez? Már az a szellemi valóság, hogy a világ nem fogadhatja be a Krisztust, már árad rájuk ez a sötétség. Sehol nem akarták őket befogadni. Az az ördögi ellenállás, hogy Krisztusra nincs szüksége ennek a világnak, ez az ördögi ellenállás már itt kifejeződik, és szorulnak be oda, ahova a legkoszosabb koldusokat jobb esetben szokták zárni, vagy elszállásolni az istállóba. Utána menekülniük kell a gyermekgyilkosság miatt Egyiptomban. Azt gondolom, nem így tervezték el az életüket. Amikor elkezdték szövögetni a jövőt, akkor lehet, hogy sok gyermekről, szép vállalkozásról, nagy családi házról ábrándoztak, nyugodt, békés, boldog, törvény szerinti, Isten szerinti életről, de eljött az Isten igéje, és az egész életüket megkavarta, a legbensőbb magán életükből forgatta ki őket. És ezt nekik vállalniuk kellett, ennek a terhét. És vállalták. És azt mondja Simeon Máriának, hogy a te szívedet is éles törhatja majd át. Fájdalmas dolog lesz neked a Krisztust hordozni. Mert ő reflexszerűen mit akart mindig mondani, hogy tekintett mindig Jézusra, ő az én fiam. Isten pedig mondja mindig, ő az én fiam. És itt ment a húzavona. És amikor az Úr Jézus elmegy 40 napig a böjtölni a pusztába, szolgálata elején, addig otthon van, és az apja vállalkozását folytatja, hiszen úgy ismerik, mint Ács. Úgy tesznek róla bizonyságot, mit akar itt ez az Ácsmester. És egyszer csak eltűnik otthonról, és ez a fiú, ez a szeretett fiacskám, hiába 30 éves, ugye tudjuk, mi itt vannak idősebb szülők is, hogy azért csak az én kisfiam marad, én is az vagyok az anyukámnak. Hát az én fiacskám csontra van soványodva, 40 napja nem evett, micsoda vallási hóbortnak esett áldozatul, mit csinált vele ez a János ott a pusztába, elbolondította, és most hallja a hírt, hogy valahol Jézus egy házban tanít, tele van a ház hallgatósággal, és hát ez a gyermek, hát ez nem ilyen volt, hát ez csendes volt, hát ez nem hívta fel magára a figyelmet, nem lármázott az utcán. Hát ezzel valami baj történt. Gyertek gyerekek, szól Jézus testvéreinek, menjünk hozzuk haza Jézust, mert valami probléma adódott vele. És szólnak Jézusnak, megzavarják az Isten tiszteletet, és azt mondják, anyukád van itt, meg a testvéreid, eljöttek érte. Ugyanis azt gondolta Mária, írja az ige, hogy magán kívül van Jézus. Tehát, hogy valami nem igazán stimmel, valami megrázkódtatáson megy át, és valami lelki baja lehet, na majd ő kezelésbe veszi, megkeresi. Hallja Jézus a hírt, itt van anyukám, és rámutat azokra az ujjával, akik hallgatják. Valahogy úgy lehetett, mint ma. És azt mondja, hogy íme az én apám, anyám, fitestvérem, nőtestvérem és az én rokonaim. És a követek mennek, csodálkozva, kicsit kétségbe esve, félve Máriához, azt mondta a fiat, hogy az anyukája ott van bent. És ő csodálkozhatott, de hát én vagyok az anyukája. És az éles tör átjárta a szívét, mert Krisztus hordozónak lenni ilyen felfordulást, ilyen megháborodást jelent. És az a kérdés, hogy ennek ellenére vállaljuk-e testvérek. Lehetne élni egy nyugodt életet, már amennyire biztosítani tudjuk ezt magunktól, de Isten azt akarja, hogy hordozzuk az ő fiát, Jézus Krisztust. Mi jelenítsük meg az emberek számára az ő fiát, Jézus Krisztust. Mi legyünk azok, akik áldott fordulatot fogunk okozni más emberek. A pásztorok csak örvendeztek. A pásztoroknak megjelentek az angyalok. Mária szívét pedig élestől hatott át. A napkeleti bölcsek imádták, csodálták, ajándékot adtak, Mária szívét pedig élestől hatott át. Az emberek megtértek, Európa szerte, meg Ázsia szerte, amelyre terjedt az evangélium, és Pál apostol bizonyságtétele nyomán jöttek létre a gyülekezetek, és a házasságok helyreálltak, a foglyok kiszabadultak, lelki betegek meggyógyultak, megszállottak, megszabadultak. Csak Pál apostol mondja azt, hogy magamon hordozom a Krisztus bélyegeit, hogy hányszor szenvedtem hajótörést, hogy hányszor köveztek meg, hogy hányszor botoztak, vesszőztek meg, hogy milyen veszedelemben vagyok a tengeren, a hajókba, hogy hányszor zártak börtönbe, hogy hányszor kell az egész életemnek sarkaiból kifordítva lenni a Krisztus bizonyságtételéért. A kérdés, hogy vállaljuk ezt. Máriából aztán csináltak egy vallásos sztárt, és sokan ma is őhozzá imádkoznak, elvétve a célt. József pedig el lett felejtve. Maga Isten tette félre, minden bizonnyal meghalt, az írás nem írja, de eltűnik a színről, nincs sehol József. Lehet, hogy bennünket is tárolni fognak, és azt mondják, igen, te nagyon jól tettél bizonyságot. Köszönöm, hogy szolgáltál. Te is egy igazi szolgája vagy. Te nagyon jól ismered az igét. Te remekül tudsz bizonyságot tenni, és nagy imádkozó vagy. És elkezdenek sztárolni. Vállalod-e, hogy nem fogsz felfuvalkodni? Vállalod-e, amit János vállalt, az volt az ő bizonyságtétele, nem én vagyok. Nem azt mondja, hogy az volt a bizonyságtétele, hogy eljön Krisztus, pedig erről beszél. Annyira sztárolták bemerítő János, hogy az volt a fő bizonyságtétele, nem én vagyok, félreáll. Hanem eljön az, aki nagyobb nálamnál. És neki növekednie kell, nekem pedig alá kell szállnom. Vagy pedig, amikor Isten félretesz, mint Józsefet, el fogod-e tudni viselni, hogy te öntözted, te kapáltad, te vetetted, te szántottad, és másra fogják learatni, és másokat dicsérdik meg. Ó, igazán jó munkát végeztetek. És látod, hogy ők csak a kaszát lengették, te meg egész nyáron, meg tavasztól, vagy ősztől, egész másik őszig az összes többi szerszámot. Mert el tudod-e vállalni azt, hogy nem az evilági törvényszerűségek szerint leszel majd megdicsérve, hanem majd odaát vár a korona, mint ahogy Pál apostol mondja, végezetre eltétetett nékem az igazságnak koronája, melyet megáld nékem az Úr, az igaz bíró a manapon. Megelégszel-e azzal, amit Isten készített a számodra? Én azt vettem az Úrtól, arra bátorít Isten kegyelme, szeretete, hogy vállaljam. Hogy legyek egy Krisztus hordozó. Hogy legyek egy olyan, mint talán ez a kis fém, amelyik össze van kapcsolva a gyertyával is, és van helye benne a gyertyának, meg össze van kapcsolva ezzel az ággal is, és oda tud kapaszkodni, hogy így tartsam a kapcsolatot a világi emberekkel, mint társadalom tagja, mint magyar állampolgár, mint köztisztviselő, mint munkatárs, mint apuka, mint férj, de úgy kötődjek a Jézus Krisztushoz, mint Isten gyermeke. És azt a fényt, amit onnan veszek, és ami átjárja a szívemet, ami a mennybe van, azt tudjam aztán közvetíteni. Isten úgy gondolom, keresi azt a keveset, azt a kicsit, amelyet megláthat, és amelyen keresztül aztán kiindulva sarkaiból forgathatja ki ezt a világot. Legyünk mi azok a kicsik. Amen.
Amen.